Tehát az ünnepi ételekről van szó, és ezeknek a kialakulásáról. Most még sok mindent nem mondtunk ezekről az ételekről, de akkor mesélj egy kicsit arról, hogy milyen jellemző ételek voltak és italok mondjuk a monarchia idején, amikor már azért viszonylag jól dokumentálva van az, hogy és kialakultak különböző olyan karácsonyi szokások, amik addig nem voltak jellemzőek Magyarországon.
Ezek nagyjából tényleg ekkor indulnak el abba az irányba, hangsúlyozom, a társadalom felső középosztályánál, tehát azért messze nem a parasságról beszélünk, vagy a munkásságról, hogy valamiféle egységet kezdjenek mutatni. Még így is vannak eltérések. Hát például a felső Tiszavidéken, még a paraszti háztartásokra is jellemző volt, például babos ételek jelentek meg egyebek mellett, de azok a klasszikusok, hogy például halászlé, azoknál érdemes egy picit most így megállni, hogy ezek mégis hogy kerültek az asztalra. Kezdjük egy nagyon fontos dologgal. Ott van Szent Márton napja, november 11, és ma már kevésbé közismert, hogy Szent Márton napja az ugyanúgy egy bőtnek a kezdetét jelentette, mint annak idén a honvazó szerda, vagy a húsfagyó kedd. Ugye az ugye nagypéntekig tartott, vagy húsvétig, ez viszont karácsonyig. Ma már ez nagyjából eltűnt a közemlékezetből. Szóval ebből viszont az következik, hogy a karácsony előtti időszakot egy bőtösebb fogyasztás jellemezte, hogyha valaki komolyabban vette a vallásosságát, viszont a karácsony, ugye óriási ünnep, plusz a bőt vége, az mindig egy dúsabb étkezés jelentett. Tehát itt a húsételek is jobban előtérbe kerültek. Vegyünk két olyan levest, ami azt gondolom, hogy a mai napig meg szokott jelenni, az egyik nagyobb, a másik ma már kisebb súllyal halászli. Ugye a halnak megvan a maga jelentősége a bőtös menüben is, de a ünnepi menüben is, hiszen a hal a kereszténység egyik jelképe. Ebből következően, ahol a halhoz hozzá lehetett jutni, ott a hal nagyon komoly szerepet kapott egy polgári karácsonyi étkezésnél is, és aztán már a tömegszállításnak köszönhetően megint a vasút szerepére utalnék, lényegében mindenhol. De erre ráerősített a sajtó is, tehát amikor elkezdték megírni karácsonyi menü, illik halat enni, most belemehetnénk megint a baj a Szeged.
Hát a konfliktusba nem menjünk be, mert nincs értelme. Ezt egyszer megbeszéltük, hogy alapvetően a mai formájában lényegében egyik sem olyan, mint amilyen ez régen volt. Nyilván a bajai jellegű az közelebb áll ahhoz, amit csináltak annak idején, de ugye hozzájöttek a vízimolnárok, a saját maguk által előállított tészták, a tésztának a felöntése, és nagyapám mindig mesélte nagy röhögve, hogy azok a halászok, akikkel ő gyerekkorában halászott, tényleg azt csinálták, hogy konkrétan kijöntötték a halat, mert ők a levét akarták megenni a tésztával. Azokat a halak, nem érdekelte őket. Esetleg egy pár finomabb falatot kivettek. Belőle gondolhatjuk, hogy milyen finomabb falatok voltak, mondjuk egy ilyen csuka maszéter, vagy valami komolyabb darab, de a többi nem kellett, mert abból volt sok. Viszont a jó finom tészta az meg kellett gyúrni, meg kellett szárítani, úgyhogy abban meg nem.
Munka volt vele, meg tápláló volt, ezt ne felejtsük el. Most ugye a halászléből tulajdonképpen így lett a polgári étel, ami megjelenik egyébként nem csak karácsonykor nyilván, meg a bőtös időszakban is meg volt a szerepe, de az a fajta halászlé, amit ismerünk, ami az éttermek aztán megjelenik, az tényleg már egy messze nem a halásznépeknek a étele, a végtelen egyszerű, gyorsan elkészíthető étele, de ez nagyon-nagyon jellemző lett ennek, tehát van egy olyan háttere, hogy már mindenki hozzá tudott jutni a halhoz, és van egy olyan háttere, hogy úgymond illett ezt tenni, és persze van egy keresztény háttere.
Ez jó egyébként, bocs, hogy félbe, de ez még a szocializmusban is tök jól működött, hiszen ott volt ugye a magyar nép kenyérhala, ami olcsó, a ponty, persze telepítettek be amúrt, meg busát, meg mindenféle, de alapvetően a ponty az ott volt, és hát a paprika az elérhető volt, tehát akkor mi kell hozzá, hagyma, semmi, ott van, tessék, egy nagyon finom étel.
Így van. Na most ezt a hagyományt könnyű volt megőrizni, pontosan ezért, hiszen minden alapanyaghoz könnyű volt hozzájutni, és nem volt túl drága. Szerintem ugye 70-es, 80-as évek, de talán még a 60-as évekből is, aki akkor volt gyerek, annak beleégett az agyába a látvány, hogy egy három napig a laborban vagy a kádban a pontyúszkál konkrétan. Ugye ez szerintem egy lakótelepen akár.
És utána jöttek a traumák, ugye, hogy amikor bement apa, és így csak a tomba puffanásokat lehetett hallani.
Úgy, tehát ugye ez sajnos mindig szomorú véget ért, nem házi kedvencnek került oda. De a laborról jut eszembe, csak áttételesen nem bírom ki, hogy nem esélyem, mert amikor egyszer Brünn városában a kocsmazárása előtt fél órával egy kétfülű piros műanyag laborral lejött a 8-ról egy 16 körül is rász, és telecsapoltatta mondván, hogy apánál vendégek vannak, és majd abból fognak meregetni. És kiderült, hogy ez a labor kizárólag erre szolgált. Ez egy teljesen tiszta dolog.
Kérem szépen.
No, hát zárójel bezár. Van viszont egy másik olyan leves, amin nagyon-nagyon jellemezte a karácsonyt, és ma már hát sokkal kevesebb családnál jelenik meg ebben a formában, ez a borleves. Ugye a bor az megint kötődik részben a vallásossághoz, a kereszténységhez, egyébként a hétköznapok itala is, az ünnepek itala is, és a borleves, ez a Alapvetően fehérborból készült, finoman fűszerezeteket, klasszikus karácsonyi illatjegyeket hordozó, és nagyon-nagyon finom étel. Ez általában tapasztalatom szerint, ahol még készítik, és édesapám még például készítik, tehát nekem ez volt mindig a karácsonyi leves gyerekkoromtól, nem pedig a halászlé. Nagyjából évente egyszer jelent meg az asztalunkon karácsonykor. És most a személyes emlékem pedig az, hogy én nagyon-nagyon szeretem, de pontosan azért, mert ez nekem egy ünnepi dolog volt, soha nem készítem el hétköznapon, mert úgy érzem, hogy elveszíteni azt a fajta jellegét, holott nagyon imádom.
De most itt is megvannak azok a nüanszok, amikor az kell, hogy olyan legyen, mint otthon, vagy azért elfogadod, hogyha máshol egy borlevest készítenek, és nagyon hasonlít, de nem.
Nincs két egyforma. Tehát nincs. Szóval van egy nagyon bölcs mondás, amit én nagyon-nagyon megjegyeztem. Ez úgy hangzik, hogy a tökéletes a jónak ellensége. Tehát abban a pillanatban, hogyha valaki tökéletességre akar törekedni, vagy azt elvárja, akkor ilyen görcsössé, feszülté válik minden, képtelenek leszünk az elfogadásra, a mindenáron arra való törekvés, hogy hibátlan legyen minden a pontosan elrendezett karácsonyi terítő, a legszebben felakasztott dísz, akkor az egész elveszti az ünnepi jellegét, és ez a hétköznapokra is igaz, rágörcsölünk fölösleges dolgokra. Fogadjuk el az elég jót is, és ezzel nem azt mondom, hogy alkudjunk meg minden helyzetbe, csak nem kell mindig görcsösen tökéletesnek lenni. Visszatérve a borlevesre.
Gyerünk. A recept, a titok?
Nincs. Két egyforma borlevest én még nem ettem. Tehát nem még otthon se. Mert egész egyszerűen az ember fogja magát, nekiáll elkészíteni, ebből egy kis fűszerrel több kerül be, kisvel több citromhéj, nem ugyanabból a fehér borból készül, teljesen más lesz a sárdonnéból készítem, mint hogy mondjuk kéknyelűből. Tehát abban a pillanatban láthatjuk, hogy itt nincsenek igazán fix receptek, inkább azt mondanám, hogy maga az egésznek az illata, az íze az nagyon-nagyon erősen tudja hozni ezt a karácsonyi hangulatot. És ez nem véletlen, mert például gondoljunk a karácsonyi vásárokon, vagy az adventi vásárokon a forralt borra, ugye, vagy akár a süteményekre, amikor jön ez a fahéjas gazdag fűszerezettség, na ezért a borlevesnél is, és ezért volt a monarchia idején, de még a Horthy korszakban is a borleves egy nagyon népszerű karácsonyi étel. Az más kérdés, hogy aztán 45 után az eltűnőben volt, nálunk még valamiért megmaradt.
Oké, innen folytatjuk. A karácsonyi vásárok nagyon klassz kiindulási pont, és még egy pár ünnepi étel és ital jön, mert ez a témánk most.